Szeretlek, Uram, erősségem, az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, mert körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallott a hangom a templomába, kiáltásom a fülébe jutott. Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked az elkészített alkalmat, az Isten tiszteletet a te szent házadban. Köszönjük, Urunk, hogy mindennek te általad rendelt ideje van az ég alatt a földön. Úrunk, kérünk, hogy segíts nekünk elfogadni a te általad elrendelt időket és alkalmakat, amelyek belépnek az életünkbe, a gondolatainkba, akár örömként, akár gyászként, akár próbatételként, kereszthordozásként, vagy gyógyulásként. Úrunk, mi hisszük azt, hogy minden úgy van rendjén, ahogyan te akarod a mi életünkben, hogy minden történjék, de kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy növeld a mi hitünket, hogy el tudjuk fogadni a te akaratodat, és hogy engedelmeskedni tudjunk hitáltal a te igédnek. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te megnyitottad az egeknek egeit, azért, hogy a te élő és megelevenítő, mindent átható igéd és szavad betöltse ne csak a mennyet, hanem a földet. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te magad hoztad el az Isten igéjét, és lettél élő igévé, látható, köztünk járó igévé. Köszönjük a Szentlélek, Úristen, hogy ma is az Isten szava élővé és hatóvá válhat a mi számunkra. Ezért kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy légy a mi pártfogónk, vigasztalónk, ahogyan az Úr Jézus ígérte, nem hagylak titeket árván, eljövök ti hozzátok. Így szeretnénk most is ezen az Isten tiszteleten hívni téged, ó teremtő és megszentelő szent lélek, jövel és végy lakozást a mi lelkeinkbe, mert Urunk, szükségünk van arra az életre, amelyet te adsz, amely belőled fakad. Urunk, oly sok minden kifolyik a kezünk közül, s a földi élet is ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkezik, az órák, a percek, a nappalok, az éjszakák. Urunk, minden kifolyik a kezünk közül, mert minden elmúlik. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen most találkozásunk veled, az el nem múlóval, az örök élettel. S engedd meg, Urunk, hogy ne csak elmenj közöttünk, ne csak átmenj közöttünk itt a padokba te lelked ereje által, véglakozást bennünk, hogy magunkkal vihessünk, lelkünkbe hordozhassunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, ennek az ígéretét, mert te azt akarod, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Jöjj hát, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, készíts bennünket a te igédnek meghallására, befogadására és megélésére. Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található az Apostolok Cselekedetei könyvének 14. részében, az első 18 versben. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívővé. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak, de a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékére, s ott hirdették az evangéliumot. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likauniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, s azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert, és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt. A mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömöt. Így szóltak és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Kedve szeretett testvérek, a prédikátor könyvének bölcsessége az, amely már az elő imában is a szívünkre helyeződött, mely szerint mindennek rendelt ideje van az ég alatt a földön. Tudjuk ezt mi, az értelmünk szerint, ismerjük az ószövetségi bölcsesség irodalomnak ezt az útmutatását is, mégis jobb szeretnénk, hogyha minden úgy történhetne az ég alatt a földön, ahogyan mi emberek azt elterveznénk, vagy ahogyan vágyakoznánk arra. Mégis, kedves testvérek, sokszor az Isten, amikor megpróbálja a mi lelkünket, minden napjainkat tanít arra, hogy engedelmeskednünk kell az ő akaratának, mert hogy sokkal nagyobb rálátása van úgy a földi életünkre, mint annak végkimenetelére, mint ahogyan azt mi ebből a perspektívából, ebből a törcserépedényi életből meg tudnánk ítélni. Bizony, az embernek le kell tudnia vetkőznie óemberi törekvését, aki mindig mindent a kezébe akar tartani, összpontosítani, és tudnunk kell átadni a kormányt annak az élő Istennek a kezébe, aki jól tudja, milyen partok felé és milyen útirányon kell, hogy az életünket a célba juttassa. Ezen az estén is itt vagyunk Isten házában, amely mindnyájunk számára gyönyörűség nem csak látványában, hanem abban a lelki tartalomban is, hogy az Isten háza mindig lelki átszálló hely. Ezért aki erőtlenül jön ide, abban a hitben bizakodva lép be a templom térbe, hogy Istennel betöltekezve erősen fog majd innen eltávozni. Amikor jövünk gyászba megtört szíveinkkel, azért jövünk az Isten házába nagy fájdalmunkkal, veszteségünkkel, mert hisszük, hogy az az élő Isten, aki most itt a mi kezeinket fogja, fogja abba a számunkra még nem látható világban azoknak a drága szeretteinknek is a kezét, akiket már el kellett, hogy engedjünk. Isten az élő kapocs. És ez egy boldogító dolog, hogy van ebben a látható világban olyan hely, egy olyan átszálló hely, kedves testvérek, ahová az ember nem hiába jön, ha hittel lép be, és hittel kéri az Istent, hogy valóban változtassa meg azt, ami a lelkünkben van, vagy a gondolatainkban, vagy a szándékainkban, és akkor jutunk el a legmélyebb imádságig, amikor ki tudjuk mondani a legnehezebben kimondható imádságot, de el kell, hogy jussunk idáig ezen az estén is, Isten szent lelke által, Atyám, legyen meg a Te akaratod. Mert mindennek rendelt ideje van az ég alatt a földön, rendelt ideje van a születésnek és a meghalásnak, rendelt ideje van az ültetésnek, és rendelt ideje van a termés begyűjtésének, rendelt ideje van az építésnek, az épülésnek, és rendelt ideje van sokszor a leépülésnek. Sokszor nem értjük, kedves testvérek, hogy miért akkor, miért olyan körülmények között, miért pont a mi életünkben történik, de át kell, hogy adjuk magunkat Isten minden bölcsességet meghaladó szeretetének, hogy a tudja ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, tudja a ti dolgotokat, ahogyan a jelenések könyvében is hirdeti, Isten az ő szent lelke által, tudom a te dolgaidat. Így tudta az apostolok dolgát is a mindenható Isten, s hogy csodálatosan vezeti őket, hogy a 11 tanítványnak csodálatos prédikációjából, s mindazokból, akik megmaradtak a nagy héten, a húsvéti örömhírben, mindazok, akik vitték az Istennek élő igéjét, azt halljuk az apostolok cselekedetei könyvében, hogy bár emberek cselekszenek, emberek viszik az igét, az élő igét, az Isten szavát, mégis az lenne a legjobb fordítása ennek a bibliai könyvnek, hogy az Isten cselekedetei az apostolokon keresztül. Istennek legyen hála, hogy voltak, vannak, és hiszük, hogy mindig lesznek olyan átadott életű emberek, akiken keresztül az élő Isten tud cselekedni, és tud szólani. És kedves testvérek, mireánk is így szeretne nézni az Isten, nem csak ezen az estén, hanem életünk minden napján. Azt szeretné, hogyha nem csak egy bibliai könyv szólna arról, hogy Isten hogyan cselekedett az apostolokon keresztül, hanem azt szeretné, hogyha a mi életünk könyve is arról szólhatna, hogy Isten hogyan vezetett, hogyan cselekedett, hogyan használt fel bennünket eszközül az Isten országa építésében. Arról hallunk, hogy amikor az apostolok Ikóniumba érnek, ez a pizidiai Antiókiától mintegy 160 kilométerre délkeletre elterülő hely volt, a Taurus és a Szultán hegységek között, a mai Törökország területén, jelenleg ez a város ma is él, mégpedig a negyedik legnagyobb város a Törökországnak, természetesen egy más néven elnevezve. Mezőgazdasági és kereskedelmi központ volt, és az ma is. De Isten mindent fel tud használni, kedves testvérek, és küldi Pálon keresztül az ő élő igéjét. És amikor, kedves testvérek, az élő Istennek a szava elhangzik, az a szó, amely teremtő szó, ahol az Isten szól, ott az ő szavát mindig az Isten cselekedete fogja követni, mert amint tudjuk az Ószövetség lapjaitól kezdve, egészen a jelenések könyvéig és mind a mai napjainkig, Isten szava cselekvő szó, nem emberi szó. Először is erre kell, hogy figyeljünk, amikor az Isten igéjével élünk, amikor az Isten igéjét szeretnénk olvasni. Az emberi beszéd szégyen, de erőtlen beszéd. Amikor próbálunk valakit megvigasztalni, lehet, hogy tele van a lelkünk empátiával, Lehet, hogy a szemünk is tele van könnyel, de mégis erőtlen a szavunk. Nem tudjuk átadni azt, amit komolyan érzünk, amit szeretnénk átadni. Hányszor megfogadunk dolgokat, hányszor eltervezünk eseményeket, hányszor ígéreteket teszünk, sőt, fogadkozunk. És mennyire erőtlen a mi emberi beszédünk, mert sokszor nem válik valóra belőle semmi, vagy csak egy töredék része annak, amit elterveztünk. Egy beszéd van, ami kegyelemmel és erővel teljes, és ezért kell, hogy annyira óhajtsuk sóvárogva az Isten igéjét, mert az Isten igéjében erő van, élet van benne, hogy a zsidókhoz írt levélben is olvassuk, Isten igéje élő és ható, áthatol az ember testén, a veséken, a kiválasztási szerveken, az ízületeken, áthatol az egész valónkon, amikor magunkba engedjük Istennek az igéjét. Ezért vannak olyan ige magyarázók, akik fel is szokták hívni arra a figyelmet, hogy kockázatos dolog az Isten igéjét befogadni, hallgatni és olvasni, mert az Isten igéje tükör, ösztöke. Az Isten igéjébe bele lehet tekinteni, meglátja benne magát az ember. És azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor az apostolok ige hirdetéseibe, a zsidók zsinagógáiban meglátták magukat, bizonyos irányzatoknak a képviselői, ahelyett, hogy Jézushoz folyamodtak volna, ahelyett, hogy engedelmeskedtek volna az Isten igéjének, arról hallunk, hogy hitetlenül fogadták az Isten igéjének beszédét, vagyis azt jelenti, hogy nem engedelmeskedtek neki. Csodálatos megvilágítása ez a hitben járó életnek. Az apostolok cselekedetei ezen szakaszának magyarázata szerint, aki hisz Istenben, az engedelmeskedik az Isten beszédének, az Isten igéjének. Vajon így van-e az életünkbe, kedves testvérek? Oly sokszor könnyű mondanunk azt, hogy hiszek, de a szavakon túl kísérik-e bizonyítékok a hitemet? Valóban tudok-e engedni Istennek? Valóban meg tudom-e tenni azt, amit kér tőlem? Tudom-e szeretni az ellenségemet? Tudok-e megbocsájtani? Tudok-e szeretni ott is, ahol az nem talál viszonzásra? Tudok-e engedelmeskedni az Istennek? Hát, kedves testvérek, aki gyermeket nevel, az nagyon jól tudja, hogy nem könnyű dolog egy gyermeki gondolatmenetet rábírni arra, hogy engedjen, hogy elengedje az akaratát, hogy átengedje a vágyait, hogy le tudjon mondani valamiről, amit annyira szeretne, mert az nem lenne a javára. Mennyire nagy dolog, amikor egy gyermek már olyan önuralommal rendelkezik, hogy át tudja gondolni a vágyait, a terveit, és hogyha nem is azonnal, de a végén ki tudja mondani a szüleinek, hogy rendben van, erről most lemondok. Tudjuk, hogy a tékozló fiú sem tudott lemondani a tervéről. Akarta a vagyont, a vagyonból ráeső részt, akkor is, hogyha ez azt jelentette, hogy atya halálát kívánja. Nem hallunk arról, hogy az apa viszályba került volna a gyermekével. Arról hallunk, bármennyire fájt is neki, az, amit a gyermeke gondolt és tervezett, odaadta neki a vagyonból a ráeső részt. De tudjuk, hogy soha nem mondott le a fiáról. Mindig várta, várt rá. A fiú elment, mindent eldorbízolt, nem vált a javára ez a vagyon. Kivetkőzött önmagából, és amikor elfogyott a pénz, elfogytak a barátok is. Nem volt, aki kíváncsi lett volna a sorsára, van-e hol megszállnia, van-e mit ennie. És tudjuk, hogy ez a bibliai történet A legmélyebb állapotát azzal adja vissza, amikor a disznók vájújához jut el, és még abból sem tud enni, de zsidó ember számára a legnagyobb tisztátalanságot jelentette, a legnagyobb mélységet, a rituális halált. Leült, és ott elgondolkodott. Az én atyám házában hány bérese van, ki bővölködik minden jóban. Visszamegyek, és elmondom, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, fogadj vissza engem, csak szolgáid közül egynek. Micsoda mélyre szállás, aki követelőzött, aki kérte a vagyomból a ráeső részt, aki nem ismerte fel az elrendelt időt, hogy most szorgalmi időszak van, most az atya útmutatása szerint kell megtanulni, hogy mit jelent egy gazdálkodás, mit jelent az atyai háznak a rendje. Ki nem akarta mindezt magára venni, most önként tér vissza, és könyörög, atyám, fogadj vissza. Így vagyunk ezzel mindnyájan, kedves testvérek. Nem akarunk engedelmeskedni, akaratosak vagyunk, kiki a vérmérséklete szerint, s nagyon sokszor, amikor Isten elhozza a rendelt idejét életünk egy-egy állomás pontjának, van, aki a próbatételben nem Isten elé borul, hanem hátat fordít neki, mert nem engedi erős emberi tartása, hogy összeroppanjon, hogy Isten elé leboruljon. Pedig ahogyan a keresztény emberek szokták egymást bíztatni, idézőjelben mondom ezt, ha valaki nem tud leborulni, az kiborul, idő kérdése, mert nem lehet az Isten nélkül erő fölötti terheket hordozni. Szükségünk van az Isten élő szavára, szükségünk van arra az igére, amely cselekszik, mégpedig bennünk, rajtunk munkálkodik, és amikor elvégzi munkáját, mert olyan az Isten igéje, hogy célba ér, mert ez az Isten szándéka, hogy örömben vagy bánatban, de célba érjen, egészen az életünk középpontjáig, és ott véghez vigye, amit Isten eltervezett az életünkről. Mert Isten, hogy szoktam is mondani, mindig három dimenzióba látja az életünket. Látja, mikor ránk néz, egyben látja a múltunkat, a jelenünket, s látja a jövőnket, hogy mit tud Krisztus igéje bennünk kimunkálni. Bárcsak mi is így tudnánk az életünkre nézni, bárcsak mi is így tudnánk szeretteink életére tekinteni, hogy látjuk a múltat, Isten elé visszük, látjuk a jelent, csak Istennel együtt tudjuk a valóságot meglátni, kedves testvérek. És amikor látjuk a jelent, akár ebben a látható világban, akkor van, amikor összeroppan a szívünk, amikor megállunk ravataloknál. Amikor látjuk a jelent, látjuk a sírhantot, ahogyan bezárul. Amikor látjuk a jelent, és kérdezzük magunktól, hogy hogyan tovább, mert fáj a hiány, mert erő fölötti utat járunk be, akkor, kedves testvérek, mindig fontos látni az Isten szerinti jövőt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, s ő azt mondja, hogy őszkorotokig ugyanaz maradok, én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én mentelek meg, s ebben a megmentésben benne van a 18. Zsoltár örömhíre, hogy szeretlek, Uram, erősségem, megmentőm és kősziklám, nála keresek oltalmat, mert körülvettek a halál kötelei, pusztító áradata rettent engem, de Istenhez kiáltottam az ő templomába, hozzá jutott kiáltásom szava, lenyúlt a magasból, és fölvet engem, és tágos térre vitt ki engem, mert gyönyörködik bennem, ki által, mi által tud az Isten felemelni bennünket, ebben a jelen való világban az ő igéje által tud bennünket felemelni. Olyan gyönyörű a feltámadásnak mind a két szava a görög nyelvben. Az egyik azt jelenti, hogy felemel, másik pedig azt jelenti, hogy ébreszt, felébreszt az álomból. De annak itt kell megtörténnie, kedves testvérek. Az élő Isten igéjének ebben a látható világban kell bennünket felemelnie a bűneinkből, és ebben a látható világban kell, hogy eszméltessen, felébresszen bennünket arra, hogy ez a világ elmúlik, mert mint minden dicsősége a testnek, és a mező füvének, virágának elhervad, de az Isten beszéde az, ami örökre megmarad. Ebben a ritmusban élünk, elmúlik, megmarad, elmúlik. Minden kifolyik a kezünk közül, legyen az az idő, legyen az az anyagi valóság, legyen az az életünk, legyenek célok, amikért sokat dolgozunk. Minden szerte foszlik és elmúlik. Az Isten igéje örökre megmarad, és ezt az igét viszi Pál apostol, ezt az igét viszi Barnabás, viszik a zsidók zsinagógáiba, de nem mindenki örül az élő igének, ami cselekedni akar, már pedig cselekszik, sokan hitre jutnak, zsidók is és pogányok is, erről olvasunk az apostolok cselekedetei könyvében. És amikor tovább kell, hogy menjenek, mert az életükre törnek, átmennek Lisztrában, ahol élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni, hallgatta Pál beszédét, és amikor Pál rátekintett, látta, és olyan csodálatos ez a mondat, látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Látta, hogy az Isten igéje jó földbe hullik. Látta, ahogyan szomjasan befogadja az Isten igéjét, és az az ige cselekedni tud. Kedves testvérek, minden Isten tisztelet alkalmával mi élő igét kapunk, ha befogadjuk a szívünkbe. Engedjük-e, hogy Isten cselekedjen az életünkben általa? Sánta életében az volt az ige befogadásának következménye, hogy lábra állt az, aki soha nem tudott járni. Kedves testvérek, mi is itt vagyunk, gyászban, betegségben, testi-lelki terheket, kereszteket, fájdalmakat hordozva. Isten jól látja, hogy ezen az estén is miből szeretnénk felállni. Jól látja azt, hogy mire van szükségünk igazán lelki módon, de nem megy másképpen, csak ha befogadjuk Isten élő igéjét, és engedelmeskedünk neki, hogy az életre kelve cselekedni tudjon bennünk. Amikor az ottani emberek látták, amit Pál és Barnabás tett, úgy folytatja az ige szakasz, hogy Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mert ő volt a szóvívője, vagyis isteneknek nézték őket, mert isteni jelet és csodát láttak. Ezek a pogány emberek felfogták, hogy itt isteni dolgok mennek végbe. Olyan csoda és olyan jelek történnek, ami nem emberi. Ez valami sokkal több annál, csak ők még nem tudták. Az élő Isten embereken keresztül akar szolgálni. Milyen nagy szeretete ez az Istennek, hogy minket hív el a missziójába, a szeretet szolgálatába, mert azt akarja, hogy kezünk és lábunk az övé legyen, s rajtunk keresztül tudjon ölelni, tudjon gyógyítani, tudjon vigasztalni, tudjon reménységet adni? Vajon így van-e ez a mi életeinkben? Ovidius latin költő a Metamorfózis című művében egy ősi legendáról szól, amelyben a főisten Jupiter és fia Merkurius a földön halandó képében járnak, és lakozást, hajlékot keresnek maguknak. S úgy jegyzi fel ez a mű, hogy csak Filemon és Baucis fogadták be nádból készült kunyhójukba az istenségeket. A többi ember nem volt hajlandó őket egyszerű ruhájukkal befogadni életük középpontjába, az otthonukba. Hát itt is minden a befogadásról szól, mint az Úr Jézussal kapcsolatban is az első betlehemi éjszakán. Mindig ezen áll vagy bukik el minden, drága testvérek, hogy amikor Isten az ajtónk előtt áll és zörget, igéjével, jelenlétével, befogadom-e, vagy kizárom az életemből? Pál és Barnabás nem fogadhatták el azt, hogy istenként imádják őket, mert ők ugyanolyan egyszerű emberek voltak, de Krisztus hordozók. Nem ők érdemelték a dicsőséget, azt Istennek kellett megadni. Éppen ezért olyan gyönyörű a mi hitvilágunk, amikor azt mondjuk, hogy soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Boldog az az ember, aki Istenre mutató és Isten által cselekvő életet tud élni ebben a földi valóságban, az az élet eljut a teljességre, és hallhatja majd az ő mennyei atyától, jól vagyon, jó szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te atyádnak örömébe. Az emberi életnek már sok célját próbálták megfogalmazni, kedves testvérek, de ezen az estén talán az ige erre világít rá a legjobban. Legyetek az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói és cselekvői legyetek, mert aki csak hallgatja az ő igéjét, olyan, mint az az ostoba ember, aki a homokparti fövenyére építette fel az ő házát, aki pedig hallja és befogadja, és megcselekszi az Isten élő és formáló igéjét, az olyan, mint a bölcsépítő mester, aki kősziklára, biztos alapra építette fel életházát, mert jöttek az árvizek, és jöttek a próbatételek, és megmaradt a ház. Kedves testvérek, hogy minek van rendelt ideje most az életünkbe, nagyon jól tudja a mi lelkünk. Talán éppen nagy árvizek jönnek, nagy viharok, nagy próbatételek. Ha Krisztuson áll a házunk, akkor miénk az a boldogság, hogy örökre megmarad. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük végtelen kegyelmedet, s azt, hogy nem hagysz bennünket az erőtlen emberi szavak világába magunkra, hanem köszönjük, hogy olyan szót ajándékozol nekünk, mint ami után a kapernaumi százados is csak sóvárogni tudott, ahogyan kérte is, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Úrunk, engedd meg, hogy eszünkbe jusson minden áldott nap, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Ami lehetetlen nekünk, mert erőtlenek vagyunk, mert egy erőtelen életet, erőtelen emberi szavakat kapunk erre a látható világra. De Úrunk, oly nagy dolog, amikor törcserépedény életünket, mégis úgy döntesz, hogy megtöltöd a te erős, hatalmas és csodálatos igéddel, sőt, eltervezed, amikor életünkre tekintesz, hogy milyen csodálatosan akarod átformálni lényünket, gondolatainkat, akaratunkat. Kérünk, Úr Jézus Krisztusunk, hogy engedd meg, hogy a te igédet magunkkal tudjuk vinni, hogy minden nap tudjunk vele élni, hogy minden nap legyen élő ige az értelmünkben, a gondolatainkban és a lelkünkben. Ne hagyj bennünket, Urunk, ige nélkül, zörges az életünk ajtaján addig, míg be nem engedünk, és amíg nem engedelmeskedünk annak az igének, a te élő személyednek, Urunk. Magasztalunk azért, Urunk, hogy kezdetben volt az ige, hogy az ige az Istennél volt, s dicsőítünk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy testet öltésedben egészen közel jöttél hozzánk, mint élő logosz, mint valóság, mint az Istennek beszéde, gondolata és akarata. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy emberi, múló akaratunkat, lelkesedéseinket a te kezedbe tudjuk letenni, s amikor jön a rendelt ideje, életnek vagy halálnak, örömnek vagy bánatnak, engedd meg, Úr Jézus Krisztus, hogy kősziklára állva benned, te igédet megragadva, ragaszkodjunk a te ígéretedhez, Urunk, hogy te megvigasztalod mindazokat, akik te hozzád folyamodnak. Így könyörgünk, Urunk, a most körünkben lévő gyászoló család minden tagjáért. Könyörgünk ő érettük, Urunk, erősítsd meg őket hitükben, s áld meg emlékezeté drága szerettüknek, hogy soha ne feledjék, előre ment. Kérünk, Urunk, hogy így vigasztald minden gyászban megtört szívnek fájdalmát, könyörgünk, Urunk, a betegekért, eléd szeretnénk hozni, Urunk, a nagy probléma kört, a menekült áradatot. Kérünk, Urunk, hogy adj bölcsességet a politikusoknak, adjál, Urunk, bölcsességet a mi magyar népünknek, s kérünk téged, Urunk, azért a sok menekülő ember életért, hogy, Urunk, te formáld őket, és állíts melléjük embereket, Urunk, akik tudnak nekik adni. Mindenek előtt is igét, élő igét, létigét, hogy, Urunk, megismerhessék a Krisztust, ne a gyűlöletet csupán, nem az emberi akaratokat, gondolatokat, hanem bárcsak megismerhetnék, már ha keresztjén földre léptek, Urunk, bárcsak megismerhetnének téged, hogy te szeretet vagy. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert nagyon nehéz nekünk emberi léptékünkkel a te isteni léptékedet követni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, áld meg családjainkat, gyermekeket, unokákat, őrizd meg őket, Urunk, a nyári szünidőben, s áld meg, Istenünk, azokat a csendes heteket, itt a gyülekezetünkben is, ahol gyermekek magukkal vihetik a te igédet. Kérünk, édesatyánk, gyülekezetünkért, és szerte a világon a keresztjénekért, engedd meg, Urunk, hogy a te igéd ne szóljon hiába, legyen az minnyájunk számára élő ige, valóság, amely életre kel és munkálkodik bennünk, majd általunk, a te nagy dicsőségedre, Jézus nevéért, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek vigasztaló közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.